Kedves hallgatóink, november 3-a a Füstmentes Világnap, mely 2023-ban november 16-án, azaz a tegnapi nap folyamán valósult meg. Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére a nap különböző rendezvényein azt hangsúlyozzák, illetve hangsúlyozták, hogy a dohányosoknak nincs joguk ártani nem dohányzó embertársaiknak. A tradícióvá növekedett nap alapötlete egyébként 1971-re nyúlik vissza, amikor Massachusetts állam kormányzója arra kérte a polgárokat, hogy egy napig ne dohányozzanak, és a pénzből, amit aznap dohányárúra költöttek volna, egy helyi középiskolát támogassanak. Az ötlet megfogant, és 1976. november 18-án már az Amerikai Rákellenes Társaság tűzte zászlajára ezt a célt. Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére november 3. csütörtökét ezek után nemzetközi szinten is Füstmentes Világnappá nyilvánították. A következő percekben Csánki Eszterrel, a Borsodabói Zemplén vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház tüdőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosával Kisné Veres Viktória beszélget.
Dr. Csánki Esztert, a Borsodabói Zemplén vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház tüdőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosát köszöntöm. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Több mint 50 évvel ezelőtt tartották az első füstmentes napot, ami november 3. csütörtökén valósul meg ugye minden évben. Ebben a témában beszélgetünk a következő percekben, és így ennek kapcsán hadd legyen az az első kérdésem, hogy a nem dohányzók tüdejére milyen hatással van, vagy milyen hatással lehet az, hogy ugye a környezetükben, ha van olyan személy, aki ha azt mondjuk, hogy többet dohányzik, vagy sokszor dohányzik, vagy egyáltalán hanem valaki olyan környezetben van, hogy nem dohányosként ilyen környezeti ártalomnak, füstnek van kitéve.
Ezeket az embereket, akik dohányfüstnek vannak kitéve, ezeket passzív dohányosnak hívjuk. Az utóbbi éveknek, tehát az elmúlt éveknek, talán az évezred váltás utáni időszakban egyre több zárt helyről kitiltották már a dohányzást, beleértve vendéglátó egységeket, illetve hát a munkahelyek többségét is. Ez azért egy jelentős előrelépést jelentett, mert akik tudnak emlékezni, egy-egy vendéglátóhelyen nem egyszer állt a füst, és ott akarva akaratlanul mindenki beszívta a mások által kifújt füstöt. Sajnos az a dohányzás önmagában rákkeltő, önmagában gyulladáskeltő, és számtalan megbetegedéssel hozható összefüggésbe a dohányzás. Az az, amivel tisztába kell lenni, hogy a passzív dohányzás olyan mértékű károsodást nem okoz, mint az aktív dohányzás, de ugyanúgy befolyásolja, és ugyanúgy meghatározza azoknak az embereknek az egészségi állapotát, akik tartósan, rendszeresen passzív dohányzásnak vannak kitéve. Tehát úgy kell számolni, hogy a passzív dohányosok is ugyanazoknak a dohányzás okozta megbetegedéseknek vannak kitéve, mint az aktív dohányosok.
Mondjuk, ha a gyermekkorosztályra gondolunk, akiknek a szülei vagy az egyik szüleje dohányzik, akkor ugye ők a mindennapokban is megtapasztalhatják mindezt. Hogyha nem is egy zárt térben dohányzik valaki, akkor is azért vannak olyan utóhatásai, ami érződhet.
Ez hajszál pontosan így van, és éppen talán ezzel van, ez az egyik oka annak, hogy a gyerekeknél is megjelent a dohányzás okozta tüdőmegbetegedés. Nyilván a hallgatók már pontosan tudják, hogy a krónikus obstruktív tüdőbetegségre, a COPD-re gondolok, és ez is nagyon gyakran a szülők, illetve a közvetlen környezet dohányzásával magyarázható az egyébként egészséges tüdejű gyermekek esetében.
Az ő fejlődésükre is lehet akár hatással?
Természetesen, mind az egyéni fejlődésükre, testsúly, testmagasság, mentális fejlődésükre, valamint a tüdejüknek a fejlődésére. Az, amit tudnunk kell, hogy az embereknek a tüdeje körülbelül 18-19 éves korára éri el azt a fejlettséget, amire maximálisan képes lehet. Így körülbelül 19-20 éves kortól kezdve a tüdő is elkezd öregedni, illetve a tüdőnek a kapacitásai is csökkennek. Gyakorlatilag 1-2 milliliterekről beszélünk, de 20 éves kor fölött már ez jelentkezik. Abban az esetben, hogyha a gyerek dohányzásnak volt kitéve, lehet, hogy sohasem éri el azt a tüdőkapacitást, amit egyébként genetikailag vagy személyisége alapján el tudna érni.
És hogyha továbbiakban magáról a dohányzásról beszélgetünk, akkor itt akár az életkor függvényében, hogy valaki mikor kezdi meg a dohányzást, illetve hogyha a mennyiségi faktorról is szólunk, hogy ez milyen sorrendiségben, milyen egészségügyi kockázatokat jelenthet, vagy hogy jelenik meg hosszú távon az ember szervezetében, ha dohányzik.
Hosszú távon sajnos én a saját gyerekeim nevelése közben találkoztam azzal, hogy nem egyszer már 8-10 éves gyerekek is elkezdtek dohányozni. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a gyerekeknek a tüdeje biztosan nem fog olyan mértékben kifejlődni, amit egyébként, ha nem dohányoznának, el tudnának érni. Nagyon fontos a dohányzás mennyisége, ezt mi csomagév meghatározással szoktuk jellemezni. Ez azt jelenti, hogy megkérdezzük a betegtől, hogy egy nap hány szál cigarettát szívvel, hát erre leggyakrabban a 20 szálat, az egy csomagot szoktuk válaszként kapni, és hány éve tetszik dohányozni, erre azt mondja, hogy 15 éve dohányzok, akkor ennek a betegnek 15 csomag éva a dohányzási szokása. Azt lehet mondani, hogy 5 csomag év alatt élethossziglan az egy enyhe dohányzást jelent, és 5-15 csomag év körül mondjuk az, hogy közepesen súlyos dohányzása van, 15 csomag év felett pedig súlyos dohányosról beszélünk.
Még itt az előző kérdésre visszautalva, hogy ez a szervezetben ennek a hatásának a megjelenés, hogy melyik szervekben...
Ez akkumulálódik, hát az elsőnek érintett a felső légutak, utána jönnek az alsó légutak, de érdekes módon a vastagbélben és a húgyhólyagban is tud maga a kátrány és a nikotindaganatot elindítani. Ezen kívül az érelmeszesedésnek, a kardiovaszkuláris megbetegedéseknek, a stroke-nak alapvető oka a dohányzás lehet.
Mindez a számok tükrében Magyarországon és a nagyvilágban mit jelenthet? Mind a dohányzók száma, illetve esetleg a dohányzással összefüggésbe hozható megbetegedések száma, hogy látszik ebben valami tendencia?
Hát a dohányzás az elmúlt évtizedek során talán egy lefele tendáló tendenciát mutat, de ez azért nem jelenti azt, hogy nyugodjunk meg, mert azok, akik dohányoznak, azok maximálisan ki vannak téve a dohányzás okozta valamennyi megbetegedésnek, és hogyha belegondolunk, hogy a dohányzás mint szenvedélyt már 1600-as évektől tudjuk, hogy az emberek dohányoztak, de az az igazság, hogy 5-6 ezer évvel ezelőtt is már Dél-Amerikában már próbáltak szívni az emberek különböző növényekből készült szereket, amik nyilván hozzászokást okoztak a betegeknél, illetve az embereknél. Tehát nagyon hosszú évezredekre nyúlik vissza a dohányzásnak a története, és sajnos azt látjuk, hogy akkumulálódik ennek a hatása. Az, hogy most az utóbbi időben éppen talán a tiltó intézkedéseknek is köszönhetően valamennyit csökkent a dohányosoknak a száma, ez egy pozitív tendencia, de egyenlőre nem oldotta meg a dohányzásnak a problémáját. Azaz, amivel tisztába kell lenni, hogy a dohányzás sokkal nagyobb függőséget okoz, mint az alkohol, és a dohányzás okozta függőség még néhány kábítószer okozta függőségnél is erősebb. Ennek ma már tudjuk a pontos molekuláris, illetve pontos genetikai hátterét, úgyhogy az erős dohányosoknál ez nagyon-nagyon fontos tényező. És érdemes itt megemlíteni még, mert naponta találkozok a napi praxisomban azzal, hogy megjelentek az új típusú cigaretta, illetve dohánytermékek a piacon, amit, hogyha most fel kéne az összes fajtát sorolnom, biztos, hogy bajba lennék, mert nem tudnám felsorolni. Az biztosan tudjuk ezekről az újfajta dohánytermékekről, az elektromos cigarettákról, és erről az egész termékkörről, hogy ugyanolyan károsak, mint a dohányzás az emberi szervezetre és az emberi egészségre. Az az, amivel ki kell egészíteni, hogy nagyon sok olyan tünetet és panaszt láthatunk ilyen dohánytermékek fogyasztása mellett, amit nem tudunk egyenlőre hova tenni. Évtizedek, évszázadok során megtanultuk, hogy a dohányzás milyen betegségeket okoz, de hogy különböző folyadékok, párlatát beszívók milyen betegségekre, milyen elváltozásokra kell, hogy számítsunk, egyelőre pontosan nem tudjuk. Azt viszont látjuk, hogy ilyen esetekben is nagyon-nagyon súlyos tüdőbetegségek alakulhatnak ki.
És hogyha most nem is ezekről a tüdőbetegségekről, vagy azokról a szövődményekről beszélgetünk, akár amiket ezek okozhatnak, hanem a mindennapi életben, akár a tüdőkapacitás, vagy ugye különböző olyan élethelyzetekben nyújtott teljesítmény, amihez ugye mindenre szükség van, akkor mit emel neki főorvosnő?
Hát én azt gondolom, hogy a dohányfüstbe körülbelül 6-7 ezer fajta különböző vegyi anyag található, ezt egy pontos dohányfüst elemzésnél meg lehet mondani, és ezeknek az anyagoknak a jelentős része erős savak, erős aldehidek, amik önmagukban is maró anyagként szerepelnek, ami közvetlenül bejut a tüdő felszínére. Én azt gondolom, hogy a dohányzásnak az első támadáspontja a felső, illetve az alsó légutak. Itt elsősorban a gyulladások, a COPD, valamint ezeknek a felső, illetve az alsó légutaknak a daganatos megbetegedése az, amit elsősorban ki kell emelni. De ugyanígy az érrendszerre, a kardiovaszkuláris rendszerre, az agyérekre is nagyon-nagyon komoly hatása van magának a dohányfüstnek, és távoli hasi szervekben is okozhat különböző megbetegedéseket.
Ahogy ön is említette, erős függőséget okoz ennek a használata a leszokásról, a leszokás lépéseiről, hiszen sokan próbálkoznak ezzel, mit tanácsolna?
Gyakorlatilag az egész országban a tüdőgondozóknak a felkeresésével lehet dohányzásról leszoktató programokhoz csatlakozni, és azt tudom javasolni, hogy a tüdőgondozót kell, hogy felkeressék az emberek.
Nagy kitartás is kell hozzá, ugye?
Akaraterő nélkül, tehát senkit akaratán kívül nem lehet leszoktatni a dohányzásról, de ha valaki le akar szokni a dohányzásról, akkor a tüdőgondozó intézetekben személyre szabott tanácsot tud kapni a dohányzásról történő leszokáshoz.
Dr. Csenki Eszternek, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház tüdőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosának köszönjük szépen a tájékoztatást.
Én köszönöm szépen a megkeresést. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, november 3-a a Füstmentes Világnap, mely 2023-ban november 16-án, azaz a tegnapi nap folyamán valósult meg. Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére a nap különböző rendezvényein azt hangsúlyozzák, illetve hangsúlyozták, hogy a dohányosoknak nincs joguk ártani nem dohányzó embertársaiknak. A tradícióvá növekedett nap alapötlete egyébként 1971-re nyúlik vissza, amikor Massachusetts állam kormányzója arra kérte a polgárokat, hogy egy napig ne dohányozzanak, és a pénzből, amit aznap dohányárúra költöttek volna, egy helyi középiskolát támogassanak. Az ötlet megfogant, és 1976. november 18-án már az Amerikai Rákellenes Társaság tűzte zászlajára ezt a célt. Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére november 3. csütörtökét ezek után nemzetközi szinten is Füstmentes Világnappá nyilvánították. Az elmúlt percekben Csánki Eszterrel, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház tüdőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosával Kisné Veres Viktória beszélgetett.